Köszöntelek én is benneteket. Ma egyébként gyereknap is van, és Isten áldja meg a gyerekeket. Fontos értük imádkozni, és nagyon fontos, ami most történik, hogy gyerek alkalmon vesznek részt korcsoportokban. 5 pontban szeretnék ma a témában, amit mindjárt elmondok, hogy mi, hozzátok szólni, és hiszem azt, hogy Isten a szívedhez fog szólni, azzal az üzenettel, amivel éppen most aktuális, hogy megérintsen az életedben. Ez az 5 pont egy rövid bevezetés, kicsit a nézőpontokról. Utána elolvassuk az igét. Képzeljétek, egy egész bibliai könyvet fogunk elolvasni, úgyhogy ilyen kb. Délután 2-ig itt fogunk ülni. Nem, ez csak vicc, mert most rövidebbre terveztem, a fórum miatt is. Úgyhogy ígérem, hogy rövidebb lesz az egész ige hirdetés. Cserébe viszont nagyon koncentrált figyelmeteket szeretném majd kérni végig. Tehát bevezetés, igeolvasás, utána megnézzük kicsit a hátterét és kontextusát ennek az érdekes bibliai könyvnek. Utána belemegyünk az igébe, lesz egy kis magyarázat, és nem maradhat el úgy egy prédikáció sem, hogy ne vennénk elő az alkalmazás, az applikáció témáját. Mit mond ez nekem ma? Mit tegyek? Hogyan alkalmazza? Mennyire aktuális ez nekem itt és most? Kezdjük tehát az elsővel, a nézőpontokkal. Pár éve láttam egy olyan filmet, aminek az volt a címe, hogy 8 tanú, angolul Vantage Point. Látta valaki ezt az alkotást? Igen, látok egy-két kezet. Azért különösen érdekes ez a film, mert ugyanazt a történetet 8 szemszögből mutatja be. A mai bibliai történetünket most nagyon röviden 3 nézőpontból felvillantom, és kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki kitalálja, hogy melyik könyvről lesz szó. Kezdjük az elsővel. Én, az öreg apostol, Istennek a szolgája, még fiatalabb koromban, kis-ázsiai szolgálatom során megismertem egy igen-igen tehetős római polgárt. Ez a római polgár az ige hirdetésem nyomán megtért. Isten elvégezte az ő szívében azt, hogy keresztjénné lett. Később elsodródtunk egymástól külön utakra, ő is maradt az otthonában, én mentem tovább missziós útjaimra, és már életem derekán túl, 60 éves korom körül, képzeljétek el, hogy egy római börtönben találkozom egy fiatal sráccal, fiatal fiúval. Kiderül, hogy ő elszökött valakitől, és amikor mondta, hogy kitől, hát ez a kedves barátom neve jött elő. Mit csináljak? Dilemmába vagyok. Mert ez a fiatal srác megtért, és olyan jó szolgálatot tesz nekem. De tudom azt, hogy a Krisztus evangéliumának az a szellemisége, hogy meg kéne őket békítenem. Össze kéne hoznom az egykori rabszolgát az urával. Második szempont. Én, a gazdag római polgár, éltem az életem, használtam a pénzem, használtam az embereket, használtam a lehetőségeket, míg nem egyszer csak találkoztam az Isten emberével, az apostollal. Elmondta nekem, hogy volt valaki pár évtizeddel ezelőtt, aki az életét adta Jeruzsálemben egy kereszten, és feltámadt. Ez az evangélium megváltoztatta az egész életemet. Viszont mostanában történt egy furcsa dolog, nem tudom, hogyan kezeljem. Az egyik emberem, az meglépett, és nem csak elszökött, hanem magával vitt értékes dolgokat a házamból. És nemrég kaptam egy levelet attól az öreg apostoltól, aki régen segített Krisztushoz engem. És ebben a levélben valami olyasmire kér, amire nincs példa. Semmelyik másik házura, semmelyik másik gazda nem tesz ilyet a hazatérő bűnös rabszolgájával. Mit tegyek? Harmadik szempont. Én a fiatal fiú, aki beleszülettem rabszolgaságba, próbáltam mindig kihasználni a helyzetemből adódó lehetőségeket, bár nem mindig volt sok. Az uramnál egy nap adódott lehetőség, hogy meglépjek, és hát az útra vittem magammal, útravalót is, egy kis pénzt, meg tárgyakat is, miért ne? Szerencsét próbáltam. Bemettem a Birodalom központjába, Rómába, ahova a legtöbb szökevénytársam is oda megy. Ugye nagyváros, gondoltam magamban, majd elveszek a tömegben. Míg nem valahogy az Isten, akit akkor még nem ismertem, összehozott az öreg apostollal, aki elmondta nekem a Jézusról szóló jó hírt. Megtértem, és ezek után beszélgetve az én mentorommal, szellemi vezetőmmel arra jutottunk, hogy az lenne a legjobb, ha visszatérnék. Visszatérnék az én Uramhoz, és rendeznénk azt a kapcsolatot, ami megszakadt, ami megtört. Nos tehát, három nézőpont, és mindjárt elolvassuk ezt a bibliai könyvet, ezt a bibliai levelet. Biztos már többen kitalálhattátok. Van-e tipp, hogy melyikről van szó ma? Hallok egy Tituszt, majdnem. Filemont is hallok. Nagyszerű. Így van, Onézimusz neve is elő fog kerülni. Ma segítségképpen a kezetekben szeretnék adni az igét, meg jegyzetet is, úgyhogy három helyen elindítom. Kérlek, hogy vegyél le egy papírt, és utána add tovább. És miközben ez a kiosztás megtörténik, mert nagyon-nagyon szeretném azt, hogy ha nem is hoztál Bibliát, a kezedben legyen az Isten igéje, amit mindjárt el fogunk olvasni. Elmondom azt, hogy ez a 25 versből álló rövidke kis levél Pál apostolnak a legrövidebb és legszemélyesebb levele a 13 közül. Az összes többi az gyülekezethez szól, vagy pedig szolgálóhoz, lelkipásztorhoz, gyülekezet vezetőjéhez. Ilyen például a Timóteusi vagy a Titushoz szóló. A Filemonhoz szóló levél, amivel ma foglalkozunk, az az egyetlen olyan személyes levél, amiről ki fog derülni, hogy nem is annyira magán jellegű, hanem nagyon is fontos üzenete volt már akkor a kolossei gyülekezetnek, aminek egy prominens képviselője, vezetője Filemon, illetve, ha belegondoltok, az elmúlt 2000 év kereszténységének, és annak a sok millió embernek, aki olvasta, Isten nem véletlenül engedte meg, hogy bekerüljön a Bibliánkba. Elolvassuk tehát a Filemonhoz írt levelet, és kérdezem előtte, mindenki kezébe van-e ige? Nagyszerű. Isten igéje tehát így hangzik, Pál levele Filemonhoz. Pál, Krisztus Jézus fogja, és Timóteus a testvér, Filemonnak, szeretett testvérünknek és munkatársunknak. Appiának, ami testvérünknek, Arkipposznak, ami bajtársunknak, és a házadban levő gyülekezetnek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallottam az Úr Jézusba vetett hitedről, és a szentek iránt tanúsított szeretetedről. És imádkozom azért, hogy hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. Szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna. A szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én az öreg Pál, most még fogó is Krisztusért. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onészimoszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm őt neked, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Beleegyezésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is, és az Úrban is szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Én, Pál, saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Azt nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Bizony, testvérem, bárcsak hasznodat vehetném az Úrban. Nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban. Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. Köszönt téged, Epafrász, fogolytársam Jézus Krisztusban. Márk, Arisztárkosz, Démász és Lukács az én munkatársaim. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel. Imádkozzunk. Köszönjük, Uram, hogy ma is üzenni szeretnél ebből a levélből, amely nem véletlenül került bele mindannyiunk Bibliájába. Kérlek, Uram, hogy táplálj minket ma, tápláld a te népedet a te ígéddel, hadd lássuk meg Jézus Krisztust, hadd ragyogjon föl előttünk az evangélium a mai alkalommal is. Amen. A lapon látjátok, és a Bibliában is, hogy négy részből áll ez a Filemon levél. Ugye egyértelmű, hogy van egy bevezetése, és van egy elköszönés. A címzés üdvözlés, illetve az elköszönés között itt van szó hálaadásról, Filemon hitéért és szeretetéért, illetve a levél tulajdonképpeni témájáról, a megtért rabszolga hazaküldéséről. Egy másik felosztás, ami nekem nagyon tetszett, azt mutatja be, szintén négy rész, hogy a bevezető után Pál beszél a megbocsájtónak a karakteréről, utána beszél a megbocsájtónak a cselekvéséről, és végül beszél a megbocsájtó ember motivációjáról. Ezeket szeretném kicsit kifejteni, úgyhogy belemegyünk picit a levél hátterébe. Mit gondoltok, hogy hány ismeretségen keresztül jutnál el te a világ legfontosabb emberéig? Szerintetek ki ma a világ legfontosabb embere? Azt szokták mondani, mondjuk az amerikai elnök, tegyük föl, amerikai elnök, hány lépésben lehetne eljutni hozzá? Látok egy ötöst, egy hármast is. Nagyon jó tipp, nemrég olvastam Barabási Albert Lászlónak az egyik cikkét. Ő egy hálózatkutató, kapcsolatrendszereket kutat, publikál, külföldön élő híres magyar tudós, és ő ötöt sorol föl. Öt lépésben a világ bármelyik embere, a legszegényebb harmadik világbeli ember is el tud jutni, az ő kutatása szerint, a világ legbefolyásosabb emberéig is. A mögöttem levő képen látok három személyt, most már nem meglepő, hogy melyik háromról van szó, és középen láthatjátok Pál apostolt, aki egyfajta mediátor szerepet, közvetítő szerepet tölt be Filemon és Onézimus között. Ezek az emberek nagyon-nagyon távoliak lennének egymástól, ha csak nem valaki jött és összeköti őket. Pál apostol igazából Jézus Krisztusnak a szeretetét, Jézus Krisztusnak az üzenetét mintázza, mint hogyha ő maga lenne Krisztus, így próbálja összekötni azt a két testvért, akik szintén az Úrban a gyermekei lettek Istennek. Amikor megnézzünk egy levelet, fontos tudnunk, hogy ki írta, kinek írta, hol hangzott el. Úgy kezdődik a Filemon levél, hogy Pál írja Filemonnak, aki éppen fogoly, tehát Pál ekkor börtönben van, Filemonnak ír a szeretett testvérnek. Filemon ebben az időben kolossai gyülekezet egyik vezetője lehetett. És azt is megtudjuk, hogy neki is szól a levél, Appiának is, aki a felesége. És különleges, hogy talán itt van az egyetlen olyan újszövetségi rész, amikor Pál apostol külön is köszönt és megszólít egy testvérnőt. És mit gondoltok, miért fontos ez? Egy háztól elszökött rabszolga hatással van a háziasszonyra, mondjuk? Mit gondoltok? Hogyha azzal akarok kéréssel fordulni egy családhoz, hogy fogadjanak vissza egy szökött rabszolgát, akkor kinek fájt ez legjobban? Talán Filemonnál is jobban fájhatott Appiának, nem? Akire lehet, hogy több feladat hárult, mikor Onézimus megszökött. Rajtuk kívül köszönti még az ő fiukat, valószínűleg Arkipposz, Filemon és Appia fia, aki szintén megtért keresztény, bajtársnak szólítja őt Pál apostol. És mind a 13 levelében úgy kezdik: kegyelem néktek és békesség. Rögtön az elején megadja azt az alaphangot Pál, hogy itt most a kegyelem légkörében fogunk beszélgetni. Az a kérés, amit most bevezetek, tudnélik, hogy bocsáss meg neki, fogad vissza, ezt a kegyelem légkörében szeretném elhelyezni. Hogyha megfordítjátok azt a lapot, amin az ige van, másik oldalra elhelyeztem egy térképet. A térkép jobb alsó része környékén láthattok három várost: Laodicea, Kolossé és Hierapolis. Ez a három város szinte egyként funkcionált, és tudjuk azt, hogy a kolossei gyülekezet nagyon-nagyon közel volt a Laodiceaihoz is, és a Hierapoliszi gyülekezethez is. Ezt például onnan tudjuk, hogy a Kolossé levélben a végén van egy ilyen vers a 4.16-ban, amikor pedig felolvasták nálatok ezt a levelet, tehát a Kolossé levelet, gondoskodjatok arról, hogy a Laodiceai gyülekezetben is felolvassák, de arról is, hogy a Laodiceából érkező levelet ti is felolvassátok. Tehát ez a három város szinte összenőtt. Érdekes, hogy a Bibliában miért a Kolossé levél van bent, és az mondjuk a Laodiceai az miért nincs, bár a Jelenések könyvében van egy töredék, de az más. Itt tehát érthetjük, hogy ez a három város nagyon-nagyon összefonódott, és Kolosséban Filemon, mint az egyik házi csoportvezető, vagytok itt többen is házi csoportvezetők, egy komoly és fontos szolgálatot töltött be a gyülekezetben. Nagyon hálásak vagyunk, értetek is, akik végzitek ezt a szolgálatot itt a gyüliben. És tudjátok, Filemonért is nagyon hálás volt Pál. Nem csak egy ilyen mézes-mázos szöveg volt az elején, hogy megpuhítsa Filemont, hogy aztán fogadja vissza a szögött rabszolgát, hanem hiszem azt, hogy őszintén leírja Pál, hogy mennyire hálás azért a szolgálatért, amit végez Filemon. Filemon befogadta az ő házába a gyülekezetnek az egyik kis csoportját, mint ahogy Filippiben Lídia is befogadta. Azt olvassuk róla, tehát Lídiáról: hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatírából való bíborárus, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Ez történik tehát az Új Szövetségben, vagy itt az Apcsel 16-14-ben olvastam, hogy az Isten igéje megnyit emberek szívét az evangéliumra, ahogy tette Lídiával is, aztán tette Filemonnal is, és ezek az emberek aztán megnyitják az otthonukat is. És akkor a gyülekezet meg tud valósulni házi közösségeknél is. A sztori pedig röviden, amiről ez a levél beszél, miután kicsit így megbeszéltük, ki írja, ki ne írja, az, hogy Onésimus valami oknál fogva elszökött Kolosséból, és valahogy elkeveredett Pálhoz. Nagy valószínűséggel Pált ekkor már átszállították Cézáreai börtönéből Rómába. És ha egy szökött rabszolga helyébe lennél, valószínűleg egy nagyvárosba szeretnél eltűnni. Valahogy Onésimus is eljutott Rómába, és onnan tudjuk azt, hogy nem csak magát vette el a gazdájától, hanem még vitt magával pénzt is, vagy javakat is, mert Pál később a levele végén azt írja, hogy ha valamivel tartozna neked, én megadom saját kezemmel. Elérkezik, tegyük föl, hogy Rómába, találkozik az apostollal, és megtér. Ez tehát az alaphang. És amikor arról beszél Pál, hogy visszaküldeném neked Onésimust, akkor nagyon kedvesen és nagyon figyelmesen, nem egyedül küldi vissza, nehogy útközben valami baj érje, vagy a hatóság elkapja, egy szökött rabszolga nem biztonságos, hogy utazzon, hanem küld vele egy postást. Tehát a negyedik személy Pál, Filemon és Onésimus mellett nem más, mint Tükikosz, és ezt onnan tudjuk, hogy ő vitte, Tükikosz vitte a kolosséi levelet is. Van egy ilyen igevers a Kolossé 4.9-ben, hogy 4.7-től: az én egész helyzetemet megismerteti majd veletek Tükikosz, a szeretett testvér. Őt éppen azért küldtem hozzátok, hogy megismerjétek körülményeimet. Vele megy Onézimusz is, a hű és szeretett testvér. Tehát azt látjuk, hogy ez a Filemon levél, ez a pici személyes levél, a kolossei levél mellett megy szépen a címre, címzethez, és két ember viszi, Tükikosz és Onézimusz. Tudjátok, különleges az, hogy Onézimusz, mint postás, élet és halál között van. Emlékeztek, hogy Dávid is egyszer küldött egy levelet Úriással? Úriásnak az a levél, az mit jelentett? Életet vagy halált? Emlékeztek a történetre? Miután Betsabéval félrelép a király, valahogy el kell rendezni. És nem talál más megoldást, mint hogy halálba kell küldeni az ő vitézét. Úriás viszi a saját halálos ítéletét. Itt viszont Onézimusz viszi a saját életre szóló levelét, azt, amit ő reméli, hogy nem kap büntetést, hiszen a római jog szerint a gazda bármit megtehetett a rabszolgájával. Képzeljétek el, hogy egy szökött rabszolga az milyen büntetést kaphatott. Mondjuk keresztre feszítés, ez egy bevett gyakorlat volt. Vagy hogyha a gazda az kegyelmes volt, akkor egy F betűt tetovált a homlokára, pontosabban sütővassal egy F betűt vésetett be, ami a fugitivus nevű latin szó, azt jelenti szökött. Szökött fegyenc. Mégis Pál arra hívja Filemont, hogy a krisztusi szellemiséghez mérten fogadja vissza testvérként Onézimuszt. Róma 15-ben is írja, testvéreim, fogadjátok be egymást. A levélnek az egyik kulcs szava a közösség, a koinónia, többször is előkerül. Most, hogy már Krisztus közösségbe helyezett titeket, mert az, hogy az egyik ember megtért, és Isten újjászülte, meg a másik ember is megtért, a látható kereszt két oldalán, arról nem emberek döntöttek. Ez Istennek a vezetése volt. És mi is, testvérek, ha egy gyülekezetben vagyunk, ezt Isten hozta így össze. El kell fogadjuk egymást, be kell fogadjuk egymást. A másik szó a koinónia mellett, ami nagyon fontos a levélben, a hasznos. Pálnak van egy ilyen kis szójátéka, ugyanis az Onézimusz, az egy gyakori rabszolganév, azt jelenti, hogy hasznos. És talán így is hívták őt, elveszítve a gyermekkori nevét, a anyakönyvezet nevét, hanem csak úgy hívták, hogy a hasznos, a rabszolga. És akkor Pál mondja, hogy neked, Filemon, aki egyszer haszontalannak bizonyult, az váljon hasznossá, de te is legyél nekem hasznossá, hogy elősegíted az evangélium ügyét, hiszen ha befogadod a gyülekezetedbe visszajövő Onézimuszt, akkor egyel több testvér lesz ott Kolosséban. Ugye lehetetlen volt elképzelni, hogy visszamegy Onézimusz, már megtért hívő testvérként, és hogy ne járjon az ottani gyülekezetbe. Igen ám, de ha bekapcsolódik a gyülekezetbe, akkor találkozik az egykori rabszolgatartó, meg az egykori rabszolga, és ott van köztük ez a nagy feszültség. Hamarosan elérkezünk oda, hogy egy pár aktuális kérdés. Neked az életedben van ilyen élethelyzet, amikor valakiket Isten arra hív, hogy békíts össze, hogy legyél ilyen mediátor, mint ahogy itt Pál. És tudjátok, ennek az egésznek Jézus Krisztusra kell mutatnia. Jézus Krisztus, akiről a Kolossé 2:13-14 így ír. Ő az, aki eltörölte a követeléseivel minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, oda szegezve a keresztfára. Nekünk is volt egy nagy adósságunk Istennel szemben, de Jézus Krisztus rendezte ezt. És azért mondom, hogy itt Pál mester példája a Jézusi evangéliumnak, mert amit ő átélt, amit Filemon is átélt, meg Onézimusz, de amit Pál apostol átélt, hogy megtett érte Jézus Krisztus, Atya és közte, hogy rendezte a számlát az Atya Istennel, ő is most így kezd viselkedni. Keresztény azt jelenti Krisztusi. Erre hív minket az ige.
És ahogy itt a térkép alatti igeversben, a végén látjátok, a Krisztus himnuszból kiemeltem egy olyan igeverset, amely arról szól, Filippi 2, az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, szolgai, sőt, rabszolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és emberként élt, megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek felé. Tudjátok, a megbocsátás az Jézus Krisztusban nagyobb lehet, mint a sérelmeink megtartása vagy a bosszú. A héten néztem meg újra a sok Oscart nyert Ben Hur című filmet, az 1959-est, és gyerekkoromban is láttam, és azt elfelejtettem. De aztán most újra néztem, így nagyon megérintett, hogy Júda Ben Hur, akit jogosan megkárosított a római vezető Messala, egész életében bosszút forralt ez a zsidó ember a római felé. De mikor találkozott a Gája rabságát letöltve és hazatérve Izrael földjére, találkozott Jézus Krisztussal, és az élete megváltozott, el tudta engedni a film végén az ő bosszúját. Ez egy hatalmas katarzis, amikor az ember el tudja engedni a jogos sérelmeit, a bosszúját, és rá tud lépni a kegyelem útjára, a megbocsátás útjára. És tudjátok, ez nem csak Onésimosznak segített, hanem igazából azt kell meglátnunk az egész történetből, hogy ez Pál kérése Filemonhoz, hogy te, mint nagy úr, bocsáss meg, ez neked egy kiváltság, hogy megbocsájthatsz. Neked egy nagyon nagy áldás, hogy gyakorolhatod a kegyelmet. Szeretném, hogyha kezünkbe vennénk a lap másik oldalát, tehát az igét elolvastuk, és személyes kérdéseket feltennék így neked a végén. Ugye Pál mert egy nagyon nagyot kérni Filemontól. Remélem érzitek most, hogy elmondtam a hátterét, hogy milyen nagy kérés volt ez. Filemonnak egyik szomszédja sem hallott még ilyenről. Gondoljatok bele, ha megteszi, hogy visszafogadja, megbocsát, hogy hogy néznek rá a többi a városban levő rabszolgatartó vagy úr. Mi mit merünk kérni egymástól? Amikor eltört a lábom március elején, akkor egy pár nap elteltével egy olyan helyzetbe kerültem, hogy nagyon-nagyon fájt, kék volt, lila volt, és későre járt az idő, és nem volt rendelkezésre álló autónk, viszont a közelben lakik egy barátom. És Balást felhívtam, és kezdjétek el, hogy este 10 fele járt az idő, és így gondolkoztam, hogy megkérjem, hogy vigyem be az ügyeletre, és aztán megkértem, és elmentünk a Szent Imrébe, és a Szent Imrébe közölték velünk, hogy ebben az időben itt nincsen ügyelet, hanem át kéne menni a Jánosba. Ez olyan 10:30 volt este fele. Tudtam azt, hogy ő holnap reggel korán fog felkelni, 6-kor, hogy beérjen a munkájába. És akkor már nem is kellett kérnem, hanem ő felajánlotta, hogy persze, Krisz, elviszlek a János kórházba. És ott volt velem, megröngenezték a lábam, és még haza is vitt. És áldozatot hozott. Kevesebbet aludt aznap. Ez egy apróság Filemonék sztoriához képest, de nekem nagyon-nagyon sokat jelentett. Te mit mersz kérni egy másik embertől, egy másik testvértől? Aztán tőled mikor kért valaki valami meglepőt? Akár egy másik testvér, vagy éppen jó Isten. Mi az, amit legutóbb kér tőled az Isten, és esetleg vonakodsz megtenni? Aztán a tartozásról egy kicsit. Ki tartozik itt kinek? Filemon tartozik Pálnak, vagy éppen Pál Filemonnak? Gondoltad már mondjuk, hogy Isten tartozik neked? Hogyha rosszul megy a sorod egy ideig, akkor hogy Isten tartozik neked egy jó élettel, mert hogy hívő lettél? Ezek azt gondolom nagyon fontos kérdések. És néhány személyes tanulság, amit én megláttam, ahogy az igét tanulmányoztam. Nem az a fontos, hogy mi a kényelmes, hanem az, hogy mi a helyes. Ugyanis Onézimus ott léte a római börtönben nagyban megkönnyítette Pál életminőségét. De észrevette azt, hogy Isten akarata az az, hogy rendezze mediátorként, közvetítőként ezt a kapcsolatot egykori rabszolga és ura között. Van ilyen az élethelyzetünkben, ami kényelmes, de nem helyes. Aztán ne csak a kötelesség tudat, hanem a szeretetből fakadó hála vezessen. Ugye ez Filemon szempontja. Neked is van ilyen, jogom lenne hozzá, hogy így és így viselkedjek, testvéremmel, vagy bárkivel, vagy az alkalmazottammal, ha olyan helyzetben vagy, vagy a főnökömmel. De mi az, ami a szeretet útja? És végül a személyes tanulságnál ne a félelem, hanem az Isten iránti bizalom vezessen. Ez egy onézimuszi szempont. Képzeljétek el, könnyű volt neki Tükikosszal utazni Rómából, akár napokig hánykolódva a földközi tengeren, aztán Kis-Ázsiában megérkezve a partra el sétálni, vagy valahogy elmenni egészen Kolosséig. Ebben a párban mit élt át? Vajon vissza fog-e fogadni? Meg fog büntetni? Hogy tudom megadni? Mit fog szólni? Tudjátok, amikor megérkeztek, én úgy képzelem, hogy Tükikosz ment előre, átadta a levelet a nagy úrnak, Filemonnak. Mi volt Onézimus dolga? Semmi. Ott várni és nyugton maradni. És lehet, hogy bement Filemon, és elolvasta egyszer, kétszer, nem hitt a szemének. És abból látjuk, hogy ez a magánlevél ez nem az asztalfiókba lett eltéve, mint ahogy a személyes leveleket elteszik az asztalfiókba. Valószínű nagyon-nagyon megérintette Filemont. Miért? Bekerült a Bibliánkba. Valószínű annyira megérintette, lehet, hogy sírva összetört, és rögtön átölelte Onézimuszt. Bekerült a Bibliánkba, és biztos vagyok benne, hogy ott elmondta a helyi közösségbe. És a végére egy pár alkalmazás. Ezt szeretném, hogyha be is írnánk. Most, tollal. Lesz egy dal mindjárt, amelyet közösen imádkozva fogunk elmondani, aminek lesz egy olyan része, hogy elhívtál és befogadtál, ez a szívem telve van veled. De hogyha most Isten szent lelke indít, akkor gondold végig, ki most számodra Filemon, kitől lenne jó bocsánatot kérni. Aztán ki ma neked Onézimosz? Kinek lenne jó megbocsájtani, ha van ilyen élethelyzet? És végül Pál példája nyomán te is lehetsz olyan helyzetben, hogy két fél között találod magad. Kik között lenne jó békét közvetíteni, ahogy tette Pál, és ahogy tette Jézus Krisztus. Tudjátok, ez a kis történet, hiszem azt azért került bele a Bibliába, mert egy nagy képre mutat Jézus Krisztus megváltási munkájára. Ahogy megbékéltette az Atya Istent az emberiséggel és az embereket, a választottakat, az övéit, az ő népét az Atyával. Egy fantasztikus harmóniát létrehozva. És ez vezet el az új társadalomhoz. Annyit még a végén megemlítek, hogy a Bibliában azt veszük észre, hogy sokszor van szó a rabszolgasságról, de sosem direktben úgy, hogy töröljük el, az urak engedjék el a rabszolgákat. Tudjátok, alapvetően azt látom, hogy a Biblia üzenete az nem az akkori, vagyis a mindenkori társadalom átformálása, tehát nem egy szociális evangélium, hanem szívekben, belül és kapcsolatokban egymás közti rendszerekben a kegyelem légköre, az evangéliumnak a légköre. Az új ember felöltözése, ahogy a Kolossé 3.10-ben szó van róla. És felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerjétek őt. Most imádkozni fogunk, és egy dalban keressük az Istent, és zárásként egy érdekességet még hadd mondjak el, amit olvastam. Volt egy Ignácius nevű mártír az első században, jó néhány évtizeddel később, és róla az a feljegyzés maradt, hogy miközben vitték kivégzésre Kis-Ázsiából Rómába, írt egy levelet. Ezt a levelet, amolyan végrendeletszerű levelet, Efézus püspökének címezte. Tudjátok, hogy hívták ezt az Efézus püspökét? Képzeljétek, Onézimosz. Úgy szólítja meg Ignácius a levelében Efézus püspökét, hogy aki Krisztusban és Krisztusnak hasznos, ezt a szót használja, Onésimus. Nem tudjuk, hogy ez-e az az Onésimus, akiről szó volt most egész nap, de lehet. És hogyha lehet, akkor itt egy fantasztikus dolgot látunk. Azt látjuk, hogy de ezt majd a mennyben megkérdezzük, ha ott leszünk, megkeressük Filemont, Pál, Onésimust. Tudjátok, lehetséges, hogy annyira megindította Pál levele a gazdát, a rabszolgatartót, hogy visszafogadta szeretett testvérének Onésimust, sőt, megadta neki azt a szabadságot, hogy szolgáljon az evangéliummal. És lehet, hogy később évtizedek múltán ez az egykori fegyenc, ez az egykori rabszolga válik Efézus püspökévé, sokak vezetőjévé. 1800 évvel William Wilberforce-ék előtt, a rabszolgaság eltörlése előtt, vagy John Newton-ék előtt, aki írta az Amazing Grace-et, nagyszerű dalt, aki egykori rabszolgakereskedő volt, de megtért. Gondoljatok bele, ilyen csodálatos az Istennek az igéje. Szeretném, hogyha most felállnánk, szeretnék imádkozni, és kérem a zenészeket, énekeseket, hogy gyertek ki, léci, és fogjuk azt énekelni, hogy a szívem telve van veled, drága Jézus. És akkor elmondjuk, hogy hálásak vagyunk, hogy ő, mint mediátor, kibékített minket az atyával. És utána fogjuk azt énekelni, hogy elhívtál és befogadtál, nincsen más otthonom. És nem is kell, hogy most imádkozzok, hanem imában mondjuk el Istennek, ami a szívünkön van, és ezzel a pár sorral, hogy énekeljük a dalt, legyen ez a szívünkön egy őszinte imádság. Szívem telve van vele.
Szívem telve van vele, drága Jézus, ő megváltó. Hálát érzek mindazért, mit értem tettél, drága Jézus, hogy elhívtál és befogadtál. Nincsen karot óvágyat, csak nálam vannak helyen, jöjj közel, olaj mostan, szükségem van rád. Szívem telve van veled, drága Jézus, bőve váltom. Hálát érzek mind azért, mit értem tettél, drága Jézus, hogy elhívtál és nincsen más otthon, karod óvágynál. Csak nálad vannak helyen, jöjj közel, ölej most át, szükségem van. Jöjj közel, ölelj most át, szükségem.